Kedves hallgatóink, a bibliai könyveket magyarázó sorozatunkban elérkeztünk egy olyan könyvhöz, ami bizony a Biblia olvasás mostoha gyermeke, a Biblia hatodik könyve, ez Józsué könyve. Nem nagyon szokták ezt olvasni, pedig rendkívüli jelentősége van. Hogy mi a legrendkívülibb jelentősége? Józsué könyve a zsidó nép honfoglalásáról szól. Hát akkor most mi érdekeltségünk lehet nekünk ehhez? A zsidó nép honfoglalása időszámításunk előtt 1405 és 1399 között zajlott le. Ez egy nagyon régi történet, 3400 éves történet. Miért fontos nekünk mégis ez a könyv? Azért, mert ez a könyv magába sűríti azt, hogy mik is következnek be nagyon nagy jelentőségű események előtt, és tudjuk jól, hogy a Bibliában még egy honfoglalásról szó van. Ugye az első honfoglalás a zsidó népnek a Kánaán elfoglalása, mint honfoglalás, ez 6 évig tartott. A másik ilyen honfoglalás pedig a történelem végén a történelmünk átmenete egy új világba, amikor egy olyan honfoglalás fog lezajlódni, hogy a világon élő összes igaz ember, aki meglátja majd Jézus második eljövetelét, és Jézus Krisztus magával viszi őket egy új hazába. Azért mondom, hogy ez is egy honfoglalás, mert egy új hazába viszi őket Jézus Krisztus, a mennyei hazába, az örök életbe, amely kezdődik egy 1000 éves ítélettel, a körülbelül 6000 éves földi történelem kiértékelése 1000 évben, és az 1000 éves ítélet után következik el Jézusnak az újabb eljövetele, immár az igazakkal a földre, ezt mutatja be Jelenések könyve 20. fejezete, és azután kerül sor a föld újjáteremtésére és a föld birtokba vételére. Erre nézve mondta Jézus a hegyi beszédben, hogy boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják majd a földet. Tehát van egy ilyen isteni ígéret, hogy lesz egy új honfoglalás, amikor nem az erőszakosoké lesz ez a föld. Ma az erőszakosoké a föld, ma akik itt a földön előre jutnak, azok sokszor nem válogatnak az eszközökben, a hatalomban, a pénzben, a befolyásolásban, az emberi tömegek manipulációjában, de Jézus Krisztus szerint lesz egy igazi honfoglalás. Ahogy Józsué életében a zsidó nép elfoglalta Kánaán földjét, ugyanúgy majd az igazak is el fogják foglalni, de most már nem egy földrészt, hanem az egész föld az övék lesz. Tehát érdemes megegyezni Jézusnak ezt a boldog mondását, hogy boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Józsué ennek a könyvnek a címszereplője 110 évet élt. 10 évvel kevesebbet, mint Mózes, akinek az örökébe lépett. Ez a könyv leírja, hogy Józsué Mózes halála után hogyan készült a honfoglalásra, a honfoglalás során milyen nagyobb események történtek, amelyeket azért jegyezze a Biblia, mert mindegyikben van olyan tanulság, ami bennünket közvetlenül is érdekelhet. Józsué katonaember volt. Ez egy katonáról szóló könyv. De a Bibliában több könyv is szól katonákról, és a Biblia egyáltalán nem kezeli le a katonákat, sőt, tudjuk jól, hogy a Bibliában ezek a harcedzett, fegyelemhez szokott emberek nagyon nagy tiszteletnek örvennek. Gondoljunk például a kapernaumi századosra, vagy Cornélius századosra az Új Szövetségben. Szóval a Biblia egyáltalán nem utasítja el azt, hogy a katonák között is lehetnek üdvözült, sőt, példamutató erkölcsű emberek. Azért is érdekes, mert egy katonának miért mondja azt az Isten a könyv első fejezete szerint, hogy légy bátor és erős. És még egyszer megismételve, légy igen bátor és erős. Hát egy katonának ezt kell mondani. Józsué ugyanolyan ember volt, mint mindannyian, ugyan katonember volt, de emberileg fölmérhetetlenül nagy feladat hárult rá. Egy 2-2,5 milliós néppel vándorolt ki Egyiptomból, ugye Mózes vezetésével a zsidó nép, és Józsué lett ennek a népnek a vezetője. És most gondoljuk el, hogy ott van egy 2-2,5 milliós nép, fölmálházva, asszonyostul, gyerekestül, átkelnek a Jordánon, és készülnek az ígéret földjének a meghódítására. Hát egy ilyen néppel egyáltalán hogyan lehet a honfoglalást végrehajtani? Hát ott van az egész nép, ott van. Hogyan védi az asszonyokat és a gyerekeket, meg hogyan vezeti a támadásokat. És nagyon érdekes dolog ez, hogy Isten nem csak azért mondja, hogy légy bátor és erős, mint egy katonának, hogy most legyél fizikailag bátor és erős. Ez a felszólítás elsősorban lelki értelemben szólt Józsuénak. Tudnék, Józsué nagyon nagy katonatehetség volt, de a honfoglalás során inkább azt az erényét kellett megcsillantania, hogy mennyire hagyatkozik Istenre. Tudnék, számos olyan csata van, hogy egy kardvágás nélkül foglaltak el helyeket. Talán a leghíresebbet tetszenek is ismerni Jerikónak az elfoglalását. Azért is idézem az ezelőtti történetet, hogy mi történik Jerikó elfoglalása előtt, mert nagyon sokat mondó ez a jelenet, hogy Józsué letáboroztatja a népet Jerikó előtt, és gondjaiba merülve, már este van, éjszaka van szinte, és töprengve jár, hogy hogyan is fogja ezt a hatalmas várost ő bevenni. Jerikóról tudnunk kell azt, ezt a 20. századi régészeti feltárások megerősítették, hogy az emberiség történelmének egyik legősibb városa. Kb. 5000 éves város ez, több alapját ásták ki. Rettentően erős város volt, például a városfalakra is építkeztek azért, mert néhol a városfalak 10-12 méter szélesek voltak, tehát tulajdonképpen bevehetetlen város volt. És Józsué úgy magába mélyedve töpreng, hogy ő a katona erényei közül mit csillantson meg, hogyan is tervezze ennek a városnak a bevételét, és így olvasom a Józsué könyve 5. fejezet 13. versében, Lőn pedig, mikor Józsué Jerikónál volt, felemelte az ő szemeit, és látta, és íme egy férfiú állt ő vele ellenében, mesztelen karddal a kezében. És hozzáment Józsué, és mondta néki, közülünk való vagy éte, vagy ellenségeink közül? Azt pedig mondta, nem, mert én az Úr seregének fejedelme vagyok, most jöttem. És leborult Józsué a földre arccal, és meghajtotta magát, és mondta néki, mit szól az én uram az ő szolgájának? És mondta az Úr seregének fejedelme Józsuénak, old le a te saroidat lábaidról, mert szent ez a hely, amelyen állasz, és így cselekedett Józsué. Ugye a Bibliában két ilyen történet van, nem csak Mózes a csipkebokornál kapta ezt a kijelentést, hogy old le a saroidat lábaidról, mert szent ez a hely, ahol állasz, hanem Józsué is ezt kapta, és ebből kitalálhatjuk, hogy ki volt ez a rejtélyes idegen, aki Józsué előtt állt. Az Ószövetségben nagyon sok Krisztus megjelenéssel találkozunk, és az ószövetségi Krisztus megjelenések közül ez az egyik legelső. De tudjuk jól, hogy Krisztus megjelent Ábrahámnak is, amikor három angyal képében mennyei küldöttek, látogatták meg, és a két angyal, amikor elment Ábrahám elől, akkor már a bibliai szöveg is azt mondja, hogy Ábrahám az Úr előtt állt. Ugye Jézusról sokszor használja ezt a kifejezést a Biblia, hogy olyan, mint egy angyal, mert az angyal annyit jelent magyarra fordítva, hogy követ, küldött. Tehát Jézus ugyanolyan küldötte a mennynek, a legfontosabb küldötte, és amikor két angyal tovább ment Sodomába és Gomorába, ő Ábrahám előtt ott maradt. És Ábrahám az Úr előtt kérte azt, hogyha 50 igaz van Sodomában, Gomorában, akkor ugye megoltalmazod a várost, és így ment lefelé egészen 10 emberig. Aztán utána láthatjuk azt, hogy Mózes előtt is, amikor égő csipkebokorban megjelenik az Úr, akkor azzal a bemutatkozással él, hogy ki vagy te, kérdezi Mózes. Aztán vagyok, aki vagyok. Én vagyok, az én vagyok. Ugye Jézus nagyon sokszor használta önmagára ezt a címet, hogy én vagyok. Ebből tudjuk, hogy itt megint csak Krisztus megjelenésről van szó. És Józsué is ugye töpreng, ugye elgondolhatjuk, hogy veszem be a várost, és egyszerre azt mondja, hogy mezítelen karddal, tehát a hüveiből ki volt vonva a kard. És hát megijedt Józsué, hogy éjszaka kivont karddal, kiáll ő előtte, vagy mit akar ő vele, és akkor kérdezi, hogy ki vagy te, és azt mondja, hogy én az Úr seregének fejedelme vagyok. Jézus Krisztusnak egyik jelképes neve ez, hogy ő a seregek fejedelme. Hát az Ószövetségben nagyon sok ilyen Jézus megjelenéssel találkozunk. Ugye ez egyáltalán nem csodálatos azoknak, akik tudják, hogy Jézus Isten, tehát ő Betlehem előtt létezett, mint Isten a mennyben. Betlehemben csak földi ruhát öltött, tehát földi emberi testet öltve jelent meg. Azelőtt is megjelent azonban, leplezve ugyan mennyei felségét, hiszen azt ember nem állhatta volna ki, de mégiscsak a mennyből jött, küldött képében, és Józsué rögtön engedelmeskedett neki, leoldotta a saruit lábairól, és meghajolt előtte. Így folytatódik a leírás. Jerikó pedig be és elzárkózott az Izrael fiai miatt, és ki sem jöhetett, be sem mehetett senki. És mondta az Úr Józsuénak, lásd, kezedbe adtam Jerikót és királyát a sereg vitézeivel együtt. Azért járjátok körül a várost, mind ti hadakozó emberek, megkerülvén egyszer a várost, így cselekedjél 6 napon át. És 7 pap hordozza 7 kosszarból való kürtjét a láda előtt, és a 7. napon azonban 7-szer kerüljétek meg a várost, a papok pedig kürtöljenek a kürtökkel. És ha majd belefújnak a kosszarba, mihelyt meghalljátok a kürtnek szavát, kiáltson fel az egész nép nagy kiáltással, és leszakad a város kőfala magától, és felmegy arra a nép, kiki az előtte való helyen. Kedves hallgatók, ez egy nagyon megdöbbentő történet, mert egy hadvezér összes képességét latba akarja vetni, hogy egy várost elfoglaljon. És akkor azt mondja neki az Isten, Jézus Krisztus, hogy Józsué, én neked most más harcmodort ajánlok. 6 napon át csak járjátok körül a várost, néma, csendes menetben, de vigyétek körül az Isten fridládáját. Ugye a fridládában őrizték a 10 parancsolat 2 kőtábláját, ugye az Áron kihajtott mandula veszélyét, és a fridláda tetején pedig kérubok jelezték azt, hogy az Isten törvénye az angyalok előtt is szent, az egész világ mindenség törvényét hordozzák. És ezt 6 napon át így kellett megcsinálni. Azért egy katonaembernek ez egy nagy megpróbáltatás. Egy katonember össze akarja szedni a csapatait, harcra akar indulni, ehelyett néma menetben körbe kell járni a várost, és ugye nem kell hozzá sok fantázia, hogy elgondoljuk, hogy mi történt, amikor ezt valóban megcselekedték, mert ezt Józsué hitből megcselekedte. Bár ő bajvívásra gondolt, harcmozdulatokat fontolgatott az értelmében, de most, hogy ezt mondja neki az Isten, ő valóban bátor volt és erős, és önmagával szembeszállva ő azt fogadta el, amit Isten mondott neki, hittel cselekedte ezt, és mondom, elgondolhatjuk, hogy a jerikóiak mit kiabáltak le Józsuéra, meg a zsidókra, amikor letelt az 1. nap, 2. nap, 4., 5., 6. napon, és hát ezek őrültek, mit akarnak itt ezzel a néma menettel? A 7. napon kellett megfújni a kürtöket, és azt ígérte Jézus Krisztus Józsuénak, hogy a kürtök szavára le fognak omlani Jerikó bevehetetlennek hit várfalai. Ezt hittel kellett elfogadni. Hogyha ezt Józsué azt mondja, hogy hát nagyon szépen köszönöm ezt a jó tanácsot, de hát én katonaember vagyok, így még soha várat be nem vettek, így még város soha meg nem ostromoltak. Én elfogadom ezt a javaslatot, de azért hadrendbe állítom a férfiakat. Kb. 600 ezer fegyverforgató férfia volt hadviselő embere ebben az időben Józsuénak. Akkor Józsué más utat is választhatott volna, de Józsué bátor volt és erős. A Biblia azt mondja, hogy akkor vagyunk a legbátrabbak, amikor az emberi elgondolásainkkal szemben ráhagyatkozunk arra, amit az Isten mond. Ez ma is így van. Az emberbe tele van az ember értelem vágyakkal, akarattal, elérendő dolgok megkaparintásával, és minden nap az ember sok mindent akar itt ezen a világon, de hogyha megállunk egy pillanatra, hát mielőttünk nem áll meg valaki, mint itt Józsué előtt, de hogyha megállunk mi is egy pillanatra, és elkezdjük olvasni a Szentírást, és a Szentírásban különböző tanácsok vannak, és elgondoljuk, hogy mégse úgy fogunk valamit csinálni, ahogy mi azt elgondoltuk. És Józsuéban ezért volt bátorság, és ő, mint katonaember, lemondott a terveiről, és lemondott a hadászati babérokról, és valóban engedelmeskedett, teljesen engedelmeskedett a mennyei küldöttnek, és a hetedik nap, amit senki nem várt volna, mert senki nem tudta, hogy mi fog bekövetkezni a hetedik nap Józsuén kívül, valóban leomlottak Jerikó falai, és így vették be ezt a megerősített várost az izraeliták. Tehát nagyon érdekesen kezdődik Józsué könyve, mert azzal kezdődik, hogy egy katonaember nem ragaszkodik törik-szakad módon a maga elképzeléseihez, nem a hatalommal, nem az erővel akar fellépni, hanem elfogadja azt, amit Isten fölajánl neki. Ez óriási tanulság, és ez a Jerikó bevétel, ennek előzményei, meg következményei nagyon részletes bemutatást nyernek a könyvben, de én szeretném a könyvnek majdnem minden lényeges mozzanatát önök elé tárni, ezért most mennem kell tovább. A második dolog, amit kiemelnék Józsué könyvéből, hogy ezután viszont egy nem is olyan jelentéktelen kudarc következett. Jerikótól nem messze volt egy kisváros. Jerikóhoz össze nem hasonlítható kisváros, ezt úgy hívták, hogy Ai városa. És úgy gondolta Józsué, hogy ezt a város könnyűszerrel be fogják venni. Itt semmiféle isteni parancs nem volt, hogy hogyan. Ezért összeszedte a hadseregét, és előre küldte, hogy ostromolják meg a várost. De milyen megdöbbentő dolog, hogy ennek a városnak a bevételét nem előzte meg komoly formában az, hogy keresték volna Isten akaratát. Ők biztosra mentek. Hogyha Jerikó most már a miénk, akkor egy ilyen kis jelentéktelen város nem lehet, hogy kifogjon rajtunk, és ezért csúfos vereséget szenvedtek. Ez a Józsué könyvének a másik nagy tanulsága, hogy az emberi életben bizonyos szempontból vannak nagy meg kis dolgok, más szempontból meg nincsenek. A kis dolgokra is ugyanúgy kell figyelni. És az az ember, aki egy kicsit elbízza magát, és úgy gondolja, hogy a kis dolgokban már minden könnyen fog menni, az a kis dolgokban fogja meglátni, hogy mi emberek mennyire gyengék vagyunk, és az ott szerzett kudarcok figyelmeztetik majd arra, hogy mindenben Isten akaratát kell keresni. Utána, amikor megalázták magukat, és keresték a dolognak a nyitját, még egy érdekes dolog is szemük elé került, és ez Józsué könyvének a harmadik nagy tanulsága, hogy ahogy kutatni kezdtek azután, hogy ennek a kudarcnak mi volt az oka, kiderült, hogy Jerikó ostrománál egy olyan vétség következett be, ami elkerülte Józsuénak a figyelmét, de nem került el Isten figyelmét. Ez a vétséghez tudni kell azt, hogy amikor olvassuk az Ószövetségben például Józsué könyvét, Bírák könyvét, ugye a legtöbb ember ezeket azért nem olvassa, mert ezeket olyan véres történeteknek tartja. Ugye honfoglalás, népek legyőzése, Isten kijelentéseket tesz arra, hogy bizonyos népcsoportokon az ítéletet végre kell hajtani. Hát erre szokták azt mondani az emberek, hogy micsoda kegyetlenség az Ószövetségben, és micsoda istene van az Ószövetségnek, hogy itt népeken ítéletet kellett végrehajtani. Például Jerikón is végre kellett hajtani az ítéletet. Tudjuk jól, hogy ez a város rendkívüli módon elmerült az erkölcstelenségben. Összesen egy család maradt életben, ez a Ráhábés családja, ez egy külön történet Józsué könyvének az elején. És sokan azt mondják, hogy hát ez borzalmas, hát ez nem az, mint az Új Szövetség, Jézus a szeretet istene, az Ószövetség istene pedig ez a kegyetlen, vérszomjas, és emberi városokat, vagy emberi nemzetségeket ítélettel meglátogató Isten. Csakhogy. Ha valaki ennek a kérdésnek utána akar járni, akkor világosan látja a Bibliából, hogy az Új és Új Szövetség istene egy és ugyanaz az Isten. A Bibliában nincs ilyen, hogy az Ószövetségben van egy haragvó Isten, az Új Szövetségben egy szerető Isten. A Biblia figyelmeztet arra bennünket, hogy Isten ne úgy gondoljuk el, hogy az Isten ember lenne, hogy egyszer ilyen, másszor olyan. Az Isten nem változik, így mondja ki Jakab apostol levele első fejezetében, hogy az Istenben nincs változás, sem változásnak árnyéka. Isten nem hol igazság, hol meg szeretet, Isten az igazságnak és a szeretetnek az egysége. És az Ószövetségben, amikor Isten például ítéletet közöl, és kérte azt a zsidóktól, hogy bizonyos népeken, népcsoportokon hajtsák végre az ítéletet, akkor ezt nem előzmények nélkül tette, ezt már Ábrahámnak, a zsidó nép ősatjának megmondta az Isten, hogy azok a népcsoportok, amelyek olyan mélyen süllyednek az erkölcstelenségbe, hogy már az életük gyökerét rágják el. Olyan vétségeket tesznek az élet ellen, mint például a többnejűségen belül is a promiszkuitás. Tehát, hogy olyan nemi szabadosságba süllyednek, hogy az élet alapjai válnak kérdésessé, és ezt nem évekig, évtizedekig csinálják, hanem 4 évszázadot adott az Isten ezeknek a népeknek. 4 évszázadot, ez nem kis idő. De amikor ezek a népek nem tértek meg, továbbra is erkölcstelenül éltek, és mondom, a saját létüket veszélyeztették, akkor az Isten parancsot adott arra, hogy bizonyos népeken és népcsoportokon, és ez nem ölés, gyilkosság vagy szadizmus volt, hajtsák végre az ítéletet. És az ítéletet úgy kellett végrehajtani, és így fogjuk most megérteni a történetet, azért is mondom el, hogy az ítéletet néma gyászmenetben kellett végrehajtani. Olyan, mint amikor a mi európai kultúránkban is a hóhér, amikor valakit akasztott vagy lefejezett, hát az nem kegyetlenkedve csinálta, hanem egy bírói hatalom kijelentése után hajtotta végre az ítéletet. A zsidóknak is, amikor Jerikót elfoglalták, csöndben, néma gyászmenetben kellett a leomló falak mentén, hát leeső embereken az ítéletet végrehajtani. A második dolog, amit Isten elrendelt a zsidóknak, hogy amikor az ítéletet végrehajtották, semmit nem lehetett rabolni, zsákmányolni. Tehát ez nem arra való volt, hogy most végrehajtani Jerikó lakosain az ítéletet, vagy más városállamok lakosain az ítéletet, és akkor mindent össze-vissza raboltok. Semmit nem lehetett elvenni. Az ítéletet végre kellett hajtani sokszor az állatokon is, tehát állatokat se zsákmányolhattak, és komoly értékeket se zsákmányolhatnak. Most itt volt egy bizonyos Ákán nevű zsidó ember, aki tudván tudta ezt az isteni rendelkezést, de mégis ott Jerikó ostrománál azon járt az esze, hogy ő látott ott drága, szép babiloni köntöst, meg aranyat, meg ezüstöt, és arra ő rátette a kezét, tudta, hogy rosszat tesz, gyorsan eltulajdonította ezeket a javakat, és a sátrában elásta. Ugye ez is arra mutat, hogy ő tudván tudta, hogy rosszat tesz, de hát leplezni akarta, és úgy gondolt, hogy majd ha fölszedik a sátorfájukat, és mennek tovább, akkor ő valahogy az ingóságai közé teszi ezeket a rablott holmikat. És Isten figyelmeztette Józsuét, hogy Ai elfoglalásának a meghiúsulása ezért is következett be az elbizakodottság mellett, mert valami olyasmit tettek emberek, nem csak Ákán, hanem ebben az egész családja osztozott, ami harácsolás volt, ami kapzsiság volt, ami mohóság volt. És Isten ezt nem engedte meg, hiszen Isten, mondom, ezt az ítélet végrehajtást néma gyászmenetben rendeltette el, és semmiféle lopásnak itt helye nem volt. Ezért Ákánon végre kellett hajtani az ítéletet, és azután múlt el a sikertelenség, és folytatódhatott tovább a honfoglalás. Tehát ebből a történetből is azt láthatjuk, hogy amikor Isten elrendel valamit, például ítélet végrehajtást rendel el, amit eddig a pillanatig az Isten maga hajtott végre, mert eddig a pillanatig ilyen nem volt, hogy a zsidóktól ezt kérte volna, hogy népeken, népcsoportokon ítéletet hajtsanak végre. Ha valaki idáig elolvassa a Bibliát, akkor milyen ítélet végrehajtással találkozhatott, ugye az özönvízzel, ezt is Isten rendelt el, és Isten valósította meg, a Sodoma és Gomora kénköves esővel való elpusztításával, ezt is Isten tette. Fölvethető a kérdés, hogy akkor Isten itt miért rendelt el, hogy a zsidó nép vonja ki a kardját, és hajtsa végre a halálos ítéletet ebbe a teljesen bűnbe merült város lakosain, tehát Jerikó lakosain. Mondom, fölvethető a kérdés, hogy miért nem Isten hajtotta ezt végre. Erre is megvan a bibliai válasz, mert Isten azt mondta a zsidóknak, hogy az ítélet végrehajtás az egy megrendítő dolog. Ő azért hajtatja végre az ítéletet bizonyos embereken, hogy jelezze, hogy ő neki, az Istennek mi lesz majd a végső ítéletnél a véleménye ezekről az emberi bűnökről. Isten a történelemben nem mindig hajtatott végre ítéletet. A rendkívüli esetekben mutatta meg az Isten, hogy mit jelent ez, hogy ítélet végrehajtás. Azért hajtotta végre Isten ezt, hogy lássák az emberek, hogy a végső ítéletben azok az emberek, akik megáltalkodva bizonyos bűnökben megmaradnak, és nem fogadják el az Isten kegyelmét és segítségét, maga az Isten se fog tudni nekik megbocsátani, ha ők a megbocsátást száműzték maguktól a földi életük során. És azért a zsidókkal hajtatta végre, és nem maga, mert a zsidókat is nevelni akarta az Isten arra, hogy ő az Isten nem személyválogató. Ha a zsidók ugyanezekbe a bűnökbe beleesnek, tehát ugyanilyen erkölcsi vétségekbe, vagy lopásokba, csalásokba, harácsolásba, akkor ugyanúgy más népek rajtuk fogják végrehajtani ezt az ítéletet. Tehát már korlátozott mértékben a földi történelem során is működik az ítélet végrehajtás. Ez az, amit az emberek úgy szoktak mondani, hogy már ezen a világon is azért sokszor a rosszak elnyerik méltó büntetésüket. A zsidókkal is így volt. A honfoglaláskor ők hajtották végre az ítéletet, például Jerikó lakosain, de néhány évszázaddal ezután, amikor ők merültek ugyanilyen erkölcstelen bűnökbe, akkor jöttek az asszírok, jöttek a babilóniaiak, és ugyanúgy végrehajtották az ítéletet, például Jeremiás és Ezékiel próféta időszakában a zsidó nép egyharmada esett el ítélet végrehajtás következtében, és ezért mondta azt Isten, hogy ők hajtsák végre az ítéletet, hogy maguk is lássák, hogy nehogy hasonló bűnökbe beleessenek, mert az Isten nem személyválogató, és akkor az ő esetükben sem hiúsulhat meg az ítélet végrehajtás. Egyébként zárójelben jegyzem meg, a beszélgetéseken mindig kiszoktunk erre térni, hogy a Biblia szóhasználatában az ölés, tehát ez, hogy ölés, ugye van egy olyan parancsolat, hogy ne ölj. Sokan erre a parancsolatra szoktak hivatkozni, hogy hát ott van a parancsolat, hogy ne ölj, és akkor a zsidók mégis öltek. A ne ölj parancsolatról tudnunk kell, hogy egy olyan héber kifejezés állít, amit tulajdonképp korrektül fordítunk le itt, hogy ne ölj. De jobb lenne egy kicsit úgy fordítani, sokan ezt javasolják, hogy eztán úgy kellene fordítani, hogy ne gyilkolj. De én azt gondolom, hogy az ölés is korrekt fordítás, csak azt kell tudni, hogy a Biblia szerint kétféle ölés van. Az egyik az életnek a jogtalan elvétele, erre vonatkozik a bibliai parancsat, hogy ne ölj, de van a Biblia szerint az életnek jogos elvétele is egy esetben. Ha valaki a másik ember életét jogtalanul veszi el, akkor előre számítson arra, hogy tőle viszont jogosan fogják elvenni az életet. Tudom, hogy a 21. században nehéz erről beszélni. A halálbüntetés jelen pillanatban a föld legtöbb országában felfüggesztett kérdés, Európában is, Magyarországon is. Be fogják vezetni újra a halálbüntetést, ez nem kérdés, a dolgok odáig fognak fajulni, hogy az emberiség és az összes állam újra ehhez az eszközhöz fog nyúlni, de az öléssel kapcsolatban ezt meg kell jegyeznünk, hogy Izrael népe történelmében mindig arra nevelték a gyerekeket, kisgyerekkoruktól fogva, hogy nincs jogotok elvenni mások életét. Ha mégis elveszitek mások életét, akkor viszont igaz az, hogy tőletek jogosan vehetik el az életet. Itt az ítélet végrehajtást mondtam én is az előadás során, tehát azért használom ezt a kifejezést, hogy ítélet végrehajtás, mert az ítélet végrehajtás bár formailag ölés, de nem gyilkosság. Az ítélet végrehajtás az életnek sajnos jogos elvétele olyan emberek részéről, akik az élettel visszaélnek, és az életet teljesen rossz célra használva, tulajdonképpen megkeményednek, kemény, megáltalkodott emberek lesznek. Tehát ezt szerettem volna elmondani, hogy hogy ne berzenkedjünk, amikor olvassuk ezeket az ószövetségi könyveket. Az ítélet végrehajtásnak ezt a formáját Jézus is megerősítette, mert Jézus azt mondta a hegyi beszédben, hogy hallottátok, hogy megmondatott a régieknek szemet szemért, fogat fogért. És amikor Jézus azt mondta, hogy én pedig azt mondom néktek, hogy ha valaki megüt jobb felől, tartsd oda a bal orcádat is, akkor ezt a követőinek mondta. De nem az ellen mondta, hogy szemet szemért, fogat fogért, hiszen érvényben maradt az, hogyha valakitől elveszik az életet igazságtalanul, az az ember fordulhat bírósághoz a szerettei ügyében, beperelheti azt az embert, aki meggyilkolta a családtagját. Tehát ez ma is érvényben van, és ezt Jézus soha nem is érvénytelenítette. Jézus csak az ellen küzdött, hogy a polgári törvényt összekeverték az erkölcsi törvénnyel. Jézus soha nem mondta azt, hogy a szemet szemért, fogat fogért elv, az nem igaz. Mint polgári törvény mindig igaz volt és marad is. Természetesen erre nevelni kell a fiatalokat, hogy az életet szentnek tartsák, és ne vegyék el csak olyan könnyen a másik embernek az életét. És ezért, ha Józsué könyvét olvassuk, akkor meg kell szoknunk ezeket a jeleneteket, de az új szövetségben is van olyan jelenet, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy amaz én ellenségeimet, akik nem akarták, hogy uralkodjam fölöttük, hozzátok ide Elibém, és öljétek meg őket. Ugye ezt Lukács evangélista jegyzi fel a gírák példázatának a végén, amikor Jézus nyíltan állásfoglalt amellett, hogy a megáltalkodott gonoszság végső büntetése az lesz, hogy az életet elveszik a megáltalkodottan gonosz emberektől, akik már semmiféle módon nem hajlíthatók vissza az élet útjára. Tehát summa summarum, azért vannak Józsué könyvében is, meg az egész Biblián belül is ezek az ítélet végrehajtások, mert Isten világossá akarja tenni azt, hogy mindenkinek nem adhat életet. Akik szánt szándékkal visszaélnek az élettel, akik mások életét pusztítják, és ebből nem térnek meg, azoknak az embereknek nem lesz örök életük, azoknak az embereknek az élete a végleges elveszés lesz, és ezeknek az ítéleteknek az előképe néhány olyan ítélet, amit Isten vagy a saját kezével hajtott végre, vagy a zsidók által rendelt el. De mennünk kell tovább, és a negyedik nagy téma a Józsué könyve 10. fejezetében, illetve már a 9. fejezetétől fogva egy becsapásnak a története. Ezért is fontos Józsué könyve, mert a honfoglalás idején nagyon sok becsapás történt. Egyáltalán a földi történelem tele van hamisságokkal és becsapásokkal, és a végső történelmi időszak, a mi időszakunk, meg különösen bővölködik ilyen becsapásokban. Itt is látjuk a párhuzamot Józsué könyve és a mi történelmi időszakunk között. Ugye azok a népek, amelyek meghallották, hogy a zsidók vonulnak előre, és sorra veszik be a városokat, és kerítik hatalmuk alá az ígéret földjét, ezek közül a népek között volt egy nép, úgy hívták, hogy gibeoniták, vagy hívveusok. Ez a nép elgondolta azt, hogy ők nem akarják átadni a területüket, és valamilyen módon szeretnének harcolni a zsidókkal, de azt látták, hogy ez a harc, ez egyenlőtlen küzdelem lenne, úgyhogy ezért fordultak a csaláshoz. Megbíztak embereket, hogy beöltöztették őket szakadt ruhába, penészes kenyereket tettek az iszákjukba, megbudjant vizet a kulacsaikba, és ezt a küldöttséget előre küldték Józsuéhoz, hogy tegye azt a látszatot a küldöttség, mintha messziről jött volna. És ajánljon fel a zsidóknak szövetséget, hogy kössenek szövetséget egy messziről jött nép képviseletében, és olyannyira sikerült ez a, hogy mondjam, színészi produkciónak se csekély eljárás, hogy Józsué itt sem kérte ki Istennek a a vezetését, hanem gyorsan hitt a szemének, gyorsan ráállt arra, hogy ezzel a néppel szövetséget kössön, és utána derült ki, hogy ez a nép nem, hogy nem messze, hanem nagyon is közel lakik, becsapták a zsidókat, de ugye a régi világban az adott szónak nagyon nagy jelentősége volt, tehát hogyha Józsué a szavát adta valamire, tehát egy kicsit más világba kukkantunk itt bele, hogyha ezeket az ószövetségi könyveket olvasuk, ha régen az emberek valamire a szavukat adták, azt nem lehetett megmásítani. Ez nem olyan világ volt, mint ma, amikor az emberek aláírnak valamit, meg pecséteket ütnek rá, aztán mégis tízszer megváltoztatják. Egyszerűen az ember életnek más minősége volt, és hogy Józsué erre a szavát adta, nem lehetett megváltoztatni, és valóban a szövetség létrejött a két nép között. És hát a zsidók későbbi tragédiájának egyik forrása az lett, hogy nem akarták végrehajtani, vagy nem akarták végrehajtani tökéletesen az ítéletet ezeken a népeken, vagy pedig a látszat becsapta őket, és szövetséget kötöttek ezekkel a népekkel. Tehát úgy képzeljük el ezt a honfoglalást, hogy volt egy olyan Dunántúlnyi méretű terület, amit el kellett foglalni, és ezen ért körülbelül 30 nép. Ezekre a 30 nép közül csak 3-4 népre mondta ki az Isten, hogy az ítéletet végre kell hajtani, egyiken se hajtották végre. Ugye Jerikónál is itt van ez az Ákán eset, ami rablással párosult, és ezért a zsidó nép, amikor elfoglalta Izrael földjét, még később is rajta ragadta a földön az a név, amit ma olyan sokat emlegetnek, ugye a palesztínok. Ugye, tehát mert a zsidó nép, amit elfoglalt föld, az azelőtt a 33 nép közül a legerősebb nép a filiszteus nép volt. És a filiszteia kifejezésről jött át ez a szó, hogy Palesztína. Filiszteia, Palesztína, ez ugyanaz a szó. És a zsidók a későbbi történelmük, hogy ilyen zaklatott volt, ezt annak köszönhették, hogy ezekkel a népekkel nem úgy viselkedtek, hogy, ahogy az Isten tanította őket viselkedni, és valahogy mindegyik néppel valahogy szövetséget akarván kötni, vagy jó barátságban akarván élni, úgy eltűrték ezeknek a népeknek egészen más és teljesen romlott erkölcseit, és tulajdonképpen a honfoglalás után előállt az a helyzet, hogy a zsidó nép elfoglalta ugyan Palesztinát, de körös körül, szinte mint a tüskék hatoltak a testükbe ezek a népek, és ezek a népek, hogy egyszer másszor megerősödtek, vagy szövetséget találtak más, még náluk is erősebb népekkel, akkor jogot formáltak arra, hogy rátámadjanak a zsidókra, és a zsidóknak a honfoglás utáni szinte 800 éves történelmük ezzel ment el, hogy állandóan hadat kellett viselni ezekkel a népekkel, mert ezek vagy betörtek az országba, vagy felgyújtották a vetésüket, vagy elfoglalták a városokat, és ezek nagyon kegyetlen népek voltak, tehát ami most folyik a Közel-Keleten, izraeli-palesztin konfliktus jegyében, az egy csendes háború ahhoz képest, pedig hát látjuk a híradásokból is, ez is egy kegyetlen harc, ami már hát 3-4 évtizede folyik, de az ókorban ez volt a vesztük, hogy nem hajtották végre az isteni rendelkezéseket, és sokszor a történelmüknek a borzalmát ez magyarázza. Ez majd a következő könyvben, a Józsué könyve utáni Bírák könyvében fog kiteljesedni. Maga Józsué tökéletes vezetője volt a népnek, és Józsué tényleg megtett mindent, amit meg lehetett tenni. Józsuéről olyan szép dolgok vannak elszórva, megjegyezve ebben a könyvben. Például, hogyha valaki csak Józsuéra kíváncsi, hogy Józsué hogyan vezette a honfoglalást, hogyan támogatta a törzseket, hogyan osztott földet, ugye, mert hát itt mondom, 6 év alatt egy teljes földfelosztás következett be. Talán a 19. fejezet 49. versétől ezt a 3 verset ajánlanám Józsué személyiség portréjához, hogy mit ír róla ez a könyv. Mikor pedig elvégezték a földnek örökbevételét, annak határai szerint, akkor adtak Izrael fiai örökséget Józsuénak, a Nun fiának ő közöttük. Tehát milyen érdekes, a fővezér kapott utoljára földet. Tehát nem először, utoljára. És ő ez ragaszkodott, hogy ő nem akar első lenni, ő támogatja a honfoglalást, de ő nem siet azért, hogy a legtermékenyebb föld legyen az övé. Az Úr rendelése szerint adták néki azt a várost, amelyet kért, Timnát-Szeráhot, az Efraim hegyén, és megépítette azt a várost, és abban lakozott. Érdekes az a kifejezés, Timnát-Szeráh. Ez egy héber kifejezés, magyarra lefordítva annyit jelent, hogy a megmaradt rész. Józsué a legigénytelenebb kis városkát kérte, egy kis kánaanita városkát, és azért adták új, nem ugye, mert eredetileg ez nem ez a neve volt, de azért adták ezt a héber nevet neki, hogy Timnát-Szeráh, mert ez annyit jelent, hogy a megmaradt részt. Ezek azok az örökségek, amelyek örökül adattak Józsuénak, a Nun fiának, és így telepedett le Józsué ezen a vidéken, és így végezték el e földnek felosztását. Szóval én azt gondolom, hogy egy politikusi portréhoz ma is olyan szép adalék lenne az, hogy valaki megelégszik a legkevesebbel. Minek akarja a legtöbbet? Neki úgyis megmarad az a dicsőség, hogy tovább él a neve. Minek ronts el a gyerekeit vagy unokáit azzal, hogy gazdaggá tegye őket? Józsué ilyen tekintetben tökéletes ember volt, hívő ember volt, és Efraim hegye az ország középpontjában fekszik, de egy olyan dimbes, dombos földművelésre nehezen megművelhető földterület, ő megelégedett ezzel a földterülettel. Aztán még Józsué portréjához hadd említsem, hogy amikor ez a 6 éves honfoglalás lezajlódott, akkor Józsué még tisztségéhez méltóan összegyűjtötte a népet, és a 24. utolsó fejezete a könyvnek a Józsué országgyűlését beszéli el, hogy minden törzsből összegyülekeztek az emberek. Ezt egyébként a könyv tanúsága szerint Józsué többször is megtette. Általában az ország központjában az Ebál és a Garizim hegyén gyűjtötte össze a törzseknek a képviselőit, és felolvasta előtte az Isten által adott törvényeket a mózesi könyvekből, és igényelte azt, hogy az emberek meghallják Isten beszédeit, a bibliai rendelkezéseket, és igényelte azt, hogy az emberek maguk döntsenek. És ezen az országgyűlésen is felszólalt, és azt mondta, így lehet olvasni a 24. fejezet 14. versétől, hogy ezt mondta a népnek, hogy féljétek az Urat, tehát hogy Isten félelem legyen bennetek, és szolgáljatok néki tökéletességgel és hűséggel, és hányjátok el az isteneket, akiknek szolgáltak a ti atyáitok túl a folyóvizen és Egyiptomban, és szolgáljatok az Úrnak. Ebből a beszédből kiderül, hogy a honfoglalást elvégző zsidó nép vallásilag megosztott volt. Nagyon sokan bálványkultuszt folytattak, és azért mondja, hogy a folyóvizen túl, mert nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy a héber kifejezés, tehát ez, hogy a zsidókat hébereknek nevezik, ez abból a kifejezésből származik, hogy ugye a zsidók Ábrahám folytán a Tigris és az Eufrátesz mellől származnak. És a nagy folyóvíz a Tigris és Eufrátesz volt. Ha mondjuk északon folyik a Tigris és Eufrátesz, és most délen vagyunk a Jordán partjánál, akkor úgy nevezték a zsidókat az ottani népek, hogy a folyóvizen túlról jöttek. Hát ennyit jelent a habiru kifejezés. Innen van a héber név, és ezért mondja Józsué, hogy ott a folyóvizen túl már a mi népünk bálványokat imádott, és már eltért az igazisten imádásától, és sokan őrzik ezeket a bálványisten tiszteleteket. Azután pedig Egyiptomban voltunk szolgák több mint 400 évig, és ott is nagyon sokan az egyiptomi kultuszokat elfogadták, és el is hozták ide. És azt mondja, hogy én tudom jól, hogy vallásilag megosztottak vagyunk, de minden ember gondolja meg az életében, hogy milyen Istent követ. A babiloni isteneket, az egyiptomi isteneket, vagy azt az Istent, aki nekünk bemutatkozott, aki bennünket kivezetett Egyiptom földjéről, és aki a Sínai hegyen megjelent nekünk, és a kezünkbe adta a törvényeket. És így folytatja a felszólalását Józsué, és én ezt és valami csodálatos részének tartom a beszédének. Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak, válasszatok magatoknak még ma olyan isteneket, akiknek szolgáltuk. Ha viszont azt látjátok, hogy az Úr a mi Istenünk, akkor én azt mondom nektek, hogy én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. Azért tartom nagyon fontos dolognak, mert Józsué senkire nem kényszerítette rá a vallást, hogy milyen vallásossága legyen, senkire nem kényszerítette rá a hitet. Azt mondta, hogy gondoljátok végig az útjaitokat, hogyha ti úgy látjátok jónak, hogy ti idegen isteneket imádtok ezután is, hát akkor imádjátok az idegen isteneket. Én nem fogom rátok erőltetni az igaz Isten vallását, erre nincs szükség. Isten sem akarja, hogy valaki kényszerből kövesse őt. Én csak annyit tudok mondani, hogy én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. Tehát mi a csodálatos Józsuénak a magatartásában a személyes példaadás? Ugye a vallást meg a hitet az emberi történelemben sokszor akarták felhasználni arra, hogy emberekre rákényszerítsék. Ugye van ez a könyv, amit én a rendszerváltás után elsőként láttam jónak kiadni, az európai gondolkozók közül az egyik leghíresebb angol filozófus volt John Locke. És ő írta meg 1689-ben ezt a könyvet, aminek az a cím, hogy Levél a vallási türelemről. És ebben van a híres meghatározás, hogy az egyház önkéntes társulás. Azt mondta John Locke, hogy a kereszténység az a vallás, amit csak választani lehet, ebbe beleszületni nem lehet. A kereszténység az a vallás, amit az ember megismeri az Istent a saját szavából, megismeri Jézus Krisztust az áldozatából, a tanításaiból, az ígéreteiből, és az ember felnőtt korban választja azt, hogy én Krisztus követő leszek. Az egyház önkéntes társulás. És azt mondja John Locke, hogy amíg egy ember megítélheti azt, hogy ezt igaznak tartja-e, vagy magát az egyházat igaznak tartja-e, hogyha egy egyház eltorzul, mivel önkéntes társulás az egyház, az egyén bármikor kiléphet az egyházból. Ha azt látom, hogy az egyház nyomokban sem követi Krisztust és a Bibliát, akkor nem vakmerőség az, hogy az egyháznak hátat fordítani, mert még egyszer mondom, csodálatos meghatározás, az egyház önkéntes társulás. Az egyháznak addig maradjon az ember tagja, amíg szívvel, lélekkel azonosul a céljaival, vagy ameddig az az egyház szívvel, lélekkel azonosul a Bibliának és az evangéliumnak a céljaival. És ezt egy 1000 időszámításunk alatt, 1400-as évek tájékán élt ember mondja, tehát innen visszafele tekintve, 3400 évvel ezelőtt élt ember azt mondja, hogy én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. Ugye sajnos most azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarország történelmében is át kell, hogy éljük azt, amikor a mi történelmünk egyik legnagyobb vívmánya a néhány hónap múlva a feledés tengerébe kerül. Amikor én megjelentettem ezt a könyvet, amit a lelkiismeretről írtam, és kifejezetten ateista emberek számára, illetve a fiatalok számára, mert hiszen Magyarországon a fiatalok a rendszerváltás után 22 évvel is nagyon keveset ismernek a Bibliából és a kereszténységből, és adtam a Lelkiismeret című könyv végén egy szöveggyűjteményt, és a szöveggyűjtemény utolsó darabja Magyarország történelmének egyik legcsodálatosabb jogi dokumentuma, ez az 1990/4-es törvény. Az 1990/4-es törvényt most júliusban törölték el. Ez a törvény kimondta Magyarország lakosai számára a teljes lelkiismeret és vallásszabadsághoz való jogot. Tehát ez a törvény biztosította azt, amit soha a honfoglalás óta a magyar embereknek nem biztosítottak, hogy ha valaki gondolkozik, ha valaki keres és felnőtt korban választ, és ennek a választásnak a következményeit maga viseli, természetesen felnőtt korban választunk, annak a következményeit viselnünk kell, de akkor ezeket az embereket megvédte, hogy ha valaki mondjuk most választ egy olyan hitet, ami még nincs ott a palettán, de ő ebben hisz, hiszen a reformáció is kimondta azt, ugye Calvin és utódai kimondták azt, hogy ha valaki a Bibliából valamit megért, amit soha addig nem értett meg senki se, de ezt nem akarják tőle elfogadni, de ő ezt megérti és gyakorolni akarja, ez a 9/4-es törvénycikk ezt biztosította, ezt a jogot. Ez a jog már a múlté. Január 1-től a múlté. Január 1-től Magyarországon már deklaratíve sincsen ilyen jog, hiszen ugye a júliusi törvény, a júliusi 100-as törvény most kijelölte az egyháza körét. Ha valaki mást választ, az kvázi nem tartozik egyházi kötelékbe. Nincs joga egyháznak nevezni azt, vagy közösségnek, vagy hívő közösségnek nevezni azt, aminek ő ezt a tartalmat szeretné adni. Ezt azért idézem csak önöknek, kedves hallgatók, mert a Biblia 6. könyvében itt van a lelkiismeretés vallásszabadságnak a joga. Ez Józsué könyve. Egy katonaember mondja ezt, tehát nem egy civil, egy katonaember mondja ez, akitől erét várunk, parancsnoki fegyelmet és egyéb másokat, de ő azt mondja, hogy ezt ti döntsétek el, hogy kit akartok követni, én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. Tehát ezért volt Józsué rendkívüli történelmi személyiség, mert kimondja ezt a jogot, és ő maga is gyakorolta ezt a jogot. És hogy mennyire megértő ember volt, mennyire toleráns ember volt, külön fölhívom ebben a 24 fejezetből álló könyvben, van egy érdekes fejezet, ez a 22. fejezet. Ugye 24 fejezetet elolvasni nem olyan nagy dolog, de nagyon oda kell figyelni, mert mondom, ez minden ízében fontos dolgokat rögzít, ez a Józsué könyve. És a 22. fejezet arról szól, hogy a törzsek között viszály támadt. Tudnélik, ahogy elfoglalták az országot, azt is el kell, hogy mondjam, hogy Isten nekik nem csak ezt a kis országot akarta adni, ami most ránézünk Palesztina térképére, hanem tulajdonképpen az Egyiptomtól az Eufrátesz vidékéig tartó, egy a mostani Közel-Kelet legalább 6-7 országa van ezen a tájegységen. Isten egy hatalmas földterületet akart adni a zsidóknak, csak mondom, a zsidók nem hajtották végre a honfoglalást, és nem vették birtokukba ezt az egész földterületet, de voltak olyan törzsek, amelyek észak felé eléggé eltávolodtak Jeruzsálemtől. Jeruzsálem most még nincs is a térképen, csak topográfiailag mondom, hogy valahogy el tudjuk helyezni ezt. A Jordán északi részére, a Hermon hegy felé, és mivel más törzsektől messze voltak, ezért bizonyos kultikus szokásokat vezettek be, amiért megóroltak más törzsek, mondván, hogy ők eszmeileg el akarnak szakadni a 12 zsidó törzs közül, ez az 1-2 törzs ki akar szakadni. És azért érdekes ez a 22. fejezet, mert ez elmondja azt, hogy nincs olyan probléma egy nép között, amit meg ne lehetne beszélni. Ez különösen nekünk magyaroknak szánt rész a Bibliában, mert ugye a magyar történelmből azt látjuk, hogy nagyon sok a viszály, nagyon sok a belviszály. Hogy a magyarság történelmében az egyik legnagyobb tehertétel az, hogy belül esnek egymásnak az emberek. Ez egyébként kis nemzeteknél sokszor előfordul, de ez a 22. fejezet, ez jelzi, hogyha egy kis figyelmet szentelünk a modorra, a stílusra, hogy kell a másik emberrel beszélni. Ha nem mindjárt neki esnek a másik embernek, hogyha más a felfogása, hanem szépen elmondják, és tulajdonképpen egy félreértés volt ez az egész, tehát hogyan lehet félreértéseket tisztázni, hogyan lehet emberekkel közös nevezőre jutni. Tehát nagyon sok probléma és nehézség adódott itt a honfoglalás során, de szinte minden problémát meg lehetett oldani, és mindig az volt a fő Józsué előtt, hogy ne az embereknek legyen igazuk, hanem annak az Istennek az igazságát fogadják el az emberek, akit ők imádtak, és aki Istent őt követtek. Ezért kellett például mindig, amikor vándorolt a zsidó nép, elől menni a frigyládával a lévitáknak és a papoknak, és ezért követték őket az emberek, és ennek hatására olvashatjuk el például, példa a Józsué könyvében, hogy hogyan vált ketté a Jordán, hogy hogyan emeltek emlékköveket, hogy hogyan emlékeztek meg arról, hogy egy nép számára legyen az Isten a tekintély, és nem az a tekintély, hogy ki az erősebb, és kinek van nagyobb befolyása. Ugye, kedves hallgatók, talán megszokták, hogy én a történelemről Pascalnak, a francia filozófusnak a mondatát nagyon sokszor idézem, de csak azért, hogy senki ne felejtse el. Ez nagyon nagy mondat. A Pascal azt mondta a 17. században, hogy amikor az emberek nem tudták megtenni az igazságot hatalomnak, akkor megtették a hatalmat igazságnak. Ez az egész emberi történelmünknek a gyászát és a drámáját magába foglalja. Amikor az emberek nem tudták megtenni az igazságot hatalomnak, akkor megtették a hatalmat igazságnak. Hogyan lehet megtenni az igazságot hatalomnak? Vagy a másikat ismerjük, amikor a hatalmat megteszik igazságnak, amikor éppen aki hatalmon van, az azt csinál egy néppel, amit akar. Ezt ugye ismerjük. De hogy lehet megtenni azt, hogy az igazságot elfogadtatni hatalomnak? Én azt gondolom, hogy ezt csak egyféleképpen lehet megtenni, úgy, hogy Józsué is megtette, mindig az Isten szavára kell hivatkozni. Ugye, mert amikor emberekre hivatkozunk, akkor óhatatlanul az a képzet adódik, hogy hivatkozunk valakire, hát ha neki van igaza, akkor őt kell követni. Na, de hát én nem maradéktalanul nem értek vele egyet, és akkor jön a viszály, jön a pártoskodás, jön a széthúzás, jön egy kis nemzetnek is a szétforgácsolódása. De amikor megteszik az isteni igazságot, az isteni szót hatalomnak, és azt mondják, hogy emberek, most nem arról van szó, hogy neked van igazad, vagy nekem van igazam, arról van szó, hogy mit mond az Isten. És ezt megismertetik az emberekkel, és az emberek akkor elfogadják azt, ha erre idő és lehetőség adódik, hogy amit az Isten mond, azelőtt meghajtom a fejemet. Tehát Józsué ezt maradéktalanul érvényesítette a maga hadvezéri és nemzet felosztói gyakorlatában is, mert ahogy említettem a kedves hallgatóknak, amikor ő népgyűléseket hívott össze az Ebál és Garizim hegyén, ez két olyan hegy volt, mert ennek a lankái egymással szembe voltak, és egy völgy volt közöttük, és egy óriási nagy, egy ilyen természetben való népgyűlést lehetett rendezni, és ott Józsué felolvastatta az isteni törvényeket, és kérte az emberektől, hogy áment mondjanak rá, hogy megértettétek? Ez az igazság? Elfogadjátok? Hogy erre mondjanak igent, és ezt fogadják el. Aztán például olyan rendelkezéseket is foganatosított Józsué, és ez is benne van Józsué könyvében, hogy konkrét igazságszolgáltatási ügyekben, amikor embereknek problémájuk volt egymással, ki fog ítélni az emberek között? Ugye Isten először a zsidó nép életében a bíráskodásra az úgynevezett bírákat kérte föl. Tehát a zsidó népnek nem engedte meg Isten, hogy király legyen. Tehát nem engedte meg Isten, hogy a hatalmi gépezet fejlődjön ki, hanem Isten elrendelte azt, hogy egy országot, az országot állandóan bebejáró bíró kezében legyen a döntésnek a joga, és soha nem lehet bosszút állni embereken, soha nem lehet indulatból cselekedni, hanem meg kell várni a bírónak a döntését. Például súlyos esetekben, ha például egy haláleset következett be, mondjuk ketten fát vágtak az erdőben, és az egyikre ráesett a fa, és akkor az egyik rokonsága azt mondta, hogy hát igen, haragosa volt, biztos ezért történt, és jogot akart formálni arra, hogy vérbosszút kövessen el. Ilyesmi nem lehetett, mert Isten kijelölt városokat, ezekről is szó esik Józsué könyvében, úgynevezett menedékvárosokat, és az az ember, aki emberektől nem talált oltalomra, vagy erősebb volt az ellenség, és meg akarták bosszulni, pedig ő vétlen volt, mert mind a ketten vágták a fát, hát úgy esett a fa, a másik nem vigyázott, rá esett a fa, de nem az az illető akarta, hogy az a fa agyonsújtsa. Nos, hát akkor a menedék városok törvénye szerint Izrael különböző pontjain egy járóföldnyi részre kijelölt Józsué menedékvárosokat, és ez az a jogi rendelkezés volt, hogy ha valaki elfut ezekbe a menedékvárosokba, valami tessenek elolvasni, Józsué könyvében ott van az utasítás, hogy azt az embert be kellett fogadni. Mindenkit megilletett az ártatlanság vélelme, hogy ma mondják. És ameddig meg nem érkezett a bíró, ameddig ki nem vizsgálták az ügyét, addig ő ott tartózkodhatott, és hogyha kivizsgálták az ügyet, és feketén-fehéren bizonyítást nyert, hogy nem ölte meg a másikat, ez egy véletlenül, nem szándékosan bekövetkezett haláleset volt, akkor azt az embert felszabadították, és ha bárki hozzányúlt volna, a legszigorúbb büntetést vonta volna magára. Tehát hogy lehet egy népet az igazság égisze alá vonni? Az isteni törvényeknek kell befolyást engedni. És az isteni törvényeknek úgy lehet befolyást engedni, hogy tanítják az embereket az Isten beszédére. Ne felejtsük el, hogy Józsué idejében már megvan Mózes 5 könyve, és Mózes 5 könyve az egész bibliai kinyilatkoztatásnak az alapja. Jézus is úgy hivatkozik erre vissza, hogy Mózes én felőlem írt, tehát Mózes én rólam beszélt, mert az igazságosság alapelvei, amelyeket Mózes Isten parancsolatára lerögzített, azok az alapelvek, amelyekről Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát akkor lehet egy népet igazságban vezetni, ha az emberek megismerik az isteni törvényeket, megbeszélhetik az isteni törvényeket, de a jogkezelés, a törvényhozás szintjén is, és a joggyakorlat szintjén is bizonyos intézmények hatályba vannak. Megint csak szomorúan említem meg, hogy Magyarország itt a szemünk előtt megint lerombolja ezeket a jogi intézményeket. Magyarországon januártól nem fogjuk látni, hogy hol a különbség a törvényhozó hatalom meg a végrehajtó hatalom között. Most úgy tűnik, mintha Magyarországon ez egy tömb lenne. Aki a törvényt hozza, az majd végre is fogja hajtani. Csoda, hogy nem lesz jogorvoslat? Hát hogy lehet jogorvoslat akkor, amikor aki a törvényt hozza, az fogja végrehajtani? Nem lesz meg a hatalmi ágaknak a megosztása, nem lehet fordulni tulajdonképpen alkotmánybírósághoz sem. Engem mélyen megrendítenek ezek az események, amelyek most folynak Magyarországon. Mint bizonyára tetszenek tudni, a magyar alkotmányban sok sikamlós kifejezés van. Eddig nem nagyon olvastunk alkotmányokat, de most azt gondolom, hogy ilyen jogi szövegek olvasására is rá kell vetnünk magunkat. Csak hadd említsek önöknek egy sikamlós megfogalmazást. A legújabb magyar alkotmány hivatkozik Magyarország történelmi alkotmányára. Ezt már akkor, amikor áprilisban kihirdették az alkotmányt, ugye ünnepélyes külsőségek között és húsvét ünnepélyhez kötve, és mindenki kezébe oda kerülhetett, hogy a magyar alkotmány beszél egy történelmi alkotmányról. Sokan föltették a kérdést, hát mi az a történelmi alkotmány? Mert a magyar alaptörvény, tehát az új magyar alkotmány azt mondja, hogy Magyarországnak van történelmi alkotmánya. Tehát mi az a történelmi alkotmány? Most az egyik alkotmánybíró nyilatkozott néhány héttel előtt, és azt mondta, hogy ha valaki jogorvoslatért az alkotmánybírósághoz fog fordulni, akkor az alkotmánybíróság a vérszerződés, az aranybulla, a tripartitum és más történelmi magyar alkotmányok nevében fogja meghozni majd az ítéletét. Hát ekkor a szívemhez kaptam, és arra gondoltam, hogy most, ha valakinek problémája lesz majd, mert lesz problémája nyilván egy ilyen jogi rendezetlenségben, az alkotmánybírósága a legfelső fóruma annak, hogy védje az alkotmányosságot, a törvénykezés tisztaságát, ez a vérszerződéshez fog folyamodni. Az aranybullához fog folyamodni. Középkori ezred évekkel ezelőtti jogszokásokat fog föleleveníteni. De hát akkor minek történt meg ez az 1100 év? Akkor Európa miért jött ki a középkorból? Azért, hogy visszatérjen? Tehát nem játék dolog ez, mert amit leírnak, és amit például a magyar alkotmányban azt mondják, hogy a történelmi alkotmány. Mi az, hogy történelmi alkotmány? Abba beletartozik a vérszerződés, beletartozik az aranybulla. Hát ha valaki kezébe veszi például az aranybullát, és elolvassa, nem tudom, hogy az aranybullával valaki most hogyan azonosulhat a 21. század elején. Szóval rendkívül veszélyes dolgok ezek. Józsué nem ezeken az utakon járt. És ezért mondom a kedves hallgatóknak, hogy olvassuk a Bibliát, mert a Bibliában egy tiszta, igazi törvénykezés alapjai vannak lerakva. A Bibliáról Jézus mondott egy nevezetes kijelentést. És ez valami hatalmas, rövid, de hatalmas kijelentés. János 17:17. Könnyű megjegyezni. Azt mondta Jézus, a te igéd igazság. Tehát a Biblia azt mondja önmagáról, hogy az igazságnak olyan zsinór mértéke, amit vitathatnak jobbról, vitathatnak balról, de itt, ami a kezemben van, ez 3500 éve megáll. Lehet vitatni, meg lehet kétségeket támasztani, meg lehet kérdőjeleket kitenni, de meg fognak dőlni ezek a kérdőjelek, mert az igazságnak egy olyan dokumentuma a Biblia, mert ha igaz az, amit a Biblia mond önmagáról, hogy ez Isten szava. Hát ha az Isten szava, akkor az Isten nem hazudik. Az Isten olyan dolgokat mond, ami még világ a világ, mindig megáll. És hogyha az emberek megismerik Isten szavát, és tényleg meggondolván, megfontolván ismerik meg Isten szavát, akkor az emberekben kifejlődik az az érzék, hogy nem mindig maguknak hisznek, nem mindig a maguk igazságának hisznek, hanem hisznek annak az igazságnak, ami az Isten szavából itt áll előttük. Újra és újra mondom, kedves hallgatók, hogy az európai népeknek és köztük mi nekünk magyaroknak az egyik legnagyobb problémánk az, hogy mi a honfoglalásunk után 700 évvel kaptuk kezünkbe a Bibliát. 700 évvel. Ez borzalmas nagy idő. 700 év alatt Magyarországon minden kialakult. A vérszerződés, az aranybulla, a tripartitum mind ebbe a 700 évbe tartozik. Ki az az ember, aki azt mondja, hogy én az ember alapvető dolgaiban a Bibliát fogadom el, az igazság és a törvénykezés zsinór mértékéül, tehát például vallási kérdésekben is a Bibliához ragaszkodom, és a Biblia nem kirekesztő, a Biblia nem más vallásokat gyalázó. A Bibliában ilyen Józsué, egy katonember is azt mondja, hogy hát ti gondoljátok meg, hogy mit követtek, én az én házam az Úrnak szolgálunk. Később majd Illés próféta is ugyanezt fogja mondani Józsué után, vagy 500 évvel, amikor azt mondja, hogy emberek, ugye kiállt Illés a nép elé, ugye időszámításunk előtt a 9. században vagyunk már, és azt mondja Illés a népnek, hogy emberek, most döntsétek el, ha ti a Baál istenséget imádjátok, akkor imádjátok azt, akkor azt imádjátok, és akkor nézzétek meg, hogy ez hova vezet. Ha az Istent imádjátok, azt az Istent, aki önmagát kinyilatkoztatta a mi Istenünket, akkor imádjátok azt, és nézzétek meg, hogy hova vezet. De egy valamit soha ne csináljatok. Ne zagyváljátok össze a kettőt. Ha ti úgy látjátok, hogy a Baál Isten igazabb Isten, mint a teremtő és megváltó Isten, akkor kövessétek a Baált, és akkor lássátok meg, hogy ebből mi következik. De egy valamit ne csináljatok, ne sántikáljatok kétfelé. Az egyes emberi életet és a népek életét is ez az állandó kétfelé sántikálás rombolja le. Ez az, amire azt mondta Pascal, hogy az emberek, amikor nem tudták megtenni az igazságot hatalomnak, megtették a hatalmat igazságnak. A hatalom szeret a zavarosban halászni. Olyan állapotokat hoznak létre, hogy senki se tudja, hogy már mit gondoljon. Olyan zűrzavart támasztanak, és a hatalmak előszeretettel teszik ezt a történelem során, mert akkor azt gondolják, hogy urai lesznek a helyzetnek. De annyira bele fognak gubancolódni ezekbe a dolgokba, hogy a világ működésképtelenné válik, és a világ kormányozhatatlanná válik. A Bibliában erről jövendőlések vannak, hogy a világunkban valami olyan pokoli zűrzavar fogja a kezdetét venni, amilyen nem volt mióta nép kezdett lenni a Földön. Nemrég megkérdezte tőlem egy Bibliát ismerő fiatalabb hölgy, hogy hát ő ismeri ezt a kifejezést, amit most önöknek idéztem, ez Dániel könyve 12. fejezet első versében található, hogy olyan nyomorúságos idő lesz, olyan zűrzavar lesz, kezelhetetlen lesz, minden kezelhetetlen. Egyszerűen a jog és a törvénykezés szintjén is kezelhetetlen, hát még a hétköznapi életnek a sikján. És fölteszi nekem a kérdést egyik előadás után, azt mondja, hogy hát eddig az emberiség, amit átélt, hát az se volt valami kismiska. Hát mit élt át eddig az emberiség? Micsoda borzalmakat élt át? Hát jobb ebbe bele nem gondolni, hogy eddig mi volt ókorban, középkorban, akár csak Magyarország történelmében. És a Biblia azt mondja ki, hogy olyan nyomorúság lesz, mint amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni a földön. Szóval félek és rettegek, mi lesz ebből? Hát mi következik ebből? Én csak azt tudom mondani, hogy ott, ahol az igazságot nem teszik méltó helyére, ott, ahol a törvénykezési zűrzavar támaszt, például ilyen megfoghatatlan fogalmakkal, hogy történelmi alkotmány, ott az ember semmi jót nem várhat, és előre borítékolható az, hogy a holnap még zűrzavarosabb lesz, a holnap után szinte elviselhetetlen lesz, de ezt az ember maga akarja magának, hiszen hogyha ma világosan fogalmazna, tiszta vizet öntene a pohárba, akkor ezek a zavarok elkerülhetők lennének. Kedves hallgatók, summa summarum, Józsué könyvét én mindenkinek tiszta szívből ajánlom, az itt levő erkölcsi összefüggések, egy katonember, nemes, nem mohó, nem mindenáron vagyont és hatalmat akaró magatartása miatt, és legfőképpen emiatt a mondat miatt, amit érdemes megjegyezni, hogy ha ti ezt látjátok jónak, hát kövessétek ezt, de én és az én házam az Úrnak szolgálunk. Ezért nagyszerű könyv, Józsué könyve, egy ember nagyságán kívül egy elvnek a nagyságát is hirdeti, azt az elvet, amit ő maradéktanul magáévá tett, és ami az isteni elv. Isten senkit nem kényszerít. Istennél a kényszer idegen dolog. Isten nagyon jól tudja azt, hogy az ember javára csak egy valami válik, amiről az ember maga győződik meg, maga követi, és maga látja a következményeit. Ezért a legfontosabb szabadság is a Bibliában nem annyira a szólásszabadság, nem annyira a sajtószabadság, nem annyira azok a szabadságjogok, amiket mi olyan nagyra tartunk, hanem a Biblia előbb kezdi a szabadságjogok felsorolását, a Bibliában első helyen áll a gondolkozási szabadság. A gondolkozás szabadsága. Második helyen áll a lelkiismeret szabadsága, harmadik helyen áll a vallás szabadsága, és utána aztán lehet beszélni, de azok, akik komolyan veszik a gondolkozást, a lelkiismeret és a vallást, azoknak lesz is miről beszélni. De akik nem gondolkoznak, nem veszik komolyan a lelkiismeretet, se a vallást, és beszélnek, hát abból egy ilyen média zűrzavar jön ki, amit most is tapasztalunk, hogy mindenki beszél, de miről beszél. Mindenki szót kap, de mit akar mondani? A legfontosabb szabadság az, amit az emberek sajnos kevéssé használnak ki, hogy gondolkozzál. Gondolkozzál. És a gondolkozást nem lehet megkötni. A gondolkozásban helye van minden kérdésnek. A gondolkozás szabadsága szent dolog. Ha valaki gondolkozik, és még nem látja a választ, nem találja az élete kérdései a megoldást, azért a második legnagyobb szabadság a lelkiismereti szabadság. Ne erőltessenek rá az emberekre eszmei szempontból semmit se. A lelkiismereti szabadság, ha nem áll a helyén, és hogyha az emberek nem a lelkiismeretük szerint döntenek, akkor meg lehet nézni egy családot, egy társadalmat is, mert ha az ember nem a lelkiismerete segítségével dönt, akkor tulajdonképpen az ember mi alapján döntött? Én a lelkiismeretről szóló könyvnek a végére, mondom, egy 70-80 oldalas szöveggyűjteményt illesztettem bele, főleg írói művekből, tehát a lelkiismeretről szóló legnagyobb versek és elbeszélések foglalnak itt helyet Viktor Hugótól, Rűne Berjen át Koszolányi Dezsőig, de a 90/4-es törvényt én sem tudtam, amikor 7 évvel ezelőtt ezt a könyvet írtam, hogy egyszer majd úgy fogok rá hivatkozni, hogy tessenek elolvasni, hogy milyen törvényünk volt. 22 évig élt. Itt 22 évig biztosították a lelkiismereti szabadságot. Most sajnos deklaratíve kimondják azt, hogy az állam viselkedik úgy, minthogyha egy középkori egyház lenne. Az állam megmondja, hogy mit kell tartani helyesnek eszmeileg, vagy mit kell tartani kereszténységnek. Ez nagyon furcsa feladat az állam részéről, hogy az állam magára vesz olyan terheket, amelyeket soha az életben nem kellene magára venni, hogy egy állam mondja meg, hogy mi az egyház. az állam úgy fog viselkedni, mint az egyház, és ennek következtében az egyházak úgy, mint az állam. Ezzel teljes lesz majd az űrzavar. Tessenek meggondolni, hogyha egy állam úgy viselkedik, mint az egyház, és az egyházak úgy viselkednek olyan hatalommal, mint az állam, akkor olyan zűrzavar veszi a kezdetét, ami szinte kibogozhatatlan lesz. Ezért kell küzdeni ezután is a lelkiismereti szabadságért, és csak a lelkiismereti szabadság után jön a vallásszabadság. Ezt is sok helyen föl szoktam tenni a kérdést, hogy önöknek mi a fontosabb, a lelkiismereti szabadság, vagy a vallásszabadság? És egyáltalán mi a különbség a kettő között? Melyik a szélesebb jog, a lelkiismereti szabadság joga, vagy a vallásszabadságnak a joga? És olyan megdöbbentő, hogy középiskolásoktól kezdve, akiknek fölteszem a kérdést, akik történelmet tanulnak, tanároktól fölteszem, komoly értelmiségeknek nekiszegezem ezt a kérdést, és nem látják azt, hogy a lelkiismereti szabadság a szélesebb körű jog, mert a lelkiismereti szabadság minden embert véd. Minden embernek van lelkiismerete. Egy ateista emberről is tételezzük fel, hogy van lelkiismerete, és egy ateista embert sem lehet megvetni azért, hogy most ateista. Tulajdonképpen, ha most valaki ateista, lehet, hogy jobb úton jár, ha gondolkodó ember, ha kereső ember, mert akkor a saját gondolkodása, keresése következtében lesz egyszer hívő ember, sokkal helyesebb úton jár, bár most még ateista, mint egy magát vallásosnak mondó ember, aki se nem gondolkozik, se nem vizsgálja meg, hogy miben hisz, csak elfogad valamit tekintély el, vagy szokás alapján. Ezért, hogyha... Én ugyan nem vagyok internet használó, de állítólag, akik beütik a nevemet, és sok rosszat mondanak rólam, és az egyik rosszban idézik ezt a mondatot, hogy állítólag egyszer én ezt mondtam, hogy jobb a gondolkodó ateista, mint a nem gondolkodó vallásos. Ezért ezt megerősítem itt is, hogy vállalom, lehet, hogy tizenvalahány éve mondtam, de még most is azt mondom, hogy jobb a gondolkodó ateista, a Biblia mérlegén jobb a gondolkodó ateista. Tehát nem az én mérlegemen, én ezt a Bibliából tanultam, mert egy gondolkodó ateista ember eljuthat, és egy olyan hithez juthat el, amit soha nem kell szégyelnie majd, és soha nem kell megtagadnia. Eljuthat majd a biblikus hithez. De egy olyan vallásos ember, aki nem gondolkodó, és nem a Bibliából nyeri Istenről a kijelentéseit, az csak a tekintély előtt hódol meg, vagy valamilyen szokás előtt hódol meg. Attól megmentsen az Isten. Attól mentsen az Isten, hogy tekintély elvű és szokás elvű, hagyomány elvű emberek mondják meg majd azt, hogy mit kell követni a többieknek. Isten soha nem kényszerít senkire sem idegen meggyőződést. Isten a Szentlélek által azt akarja elérni, hogy az emberben magában fejlődjék ki egy tiszta és nemes meggyőződés. Ezért olvassuk a 2. Korintus levél 3. fejezet 17. versében azt a nagy igét, ugye, mert ez a 2. Korintus 3.17 mégis a Bibliának egyik legnagyobb igéje, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. A szabadságot nem, semmilyen áron nem adhatjuk fel, a gondolkodás szabadságát, a lelkiismereti szabadságot, a vallás szabadságot. Hogy az a szólás szabadság vagy a sajtó szabadsággal mit tesznek? Nyilván ez is hozzátartozna a szabadság jogokhoz, de hát én megelégszem az első három szabadság joggal. Ha nem lesz majd jogom mondjuk könyveket kiadni, akkor is szabad embernek tartom magamat. Ha nem lehet más emberek elé tárni dolgokat, akkor is el lehet mondani négy szem közt az embereknek. És én azt gondolom, hogy a Bibliának minden könyve emellett tesz hitet, és ezért aktuálisak ezek a könyvek, és ne tessenek kivenni ebből Józsué könyvét sem. Ezt a 24 fejezetet minél előbb tessenek elolvasni, és megtessenek majd látni, hogy Józsué könyve nem maradhatott ki a Bibliából a 66 könyv közül, mert ezeket a maradandó értékeket tartalmazza. Hát ennyi lett volna az én ma esti mondani valóm ezekről a kérdésekről, és egyben elnézést kell kérnem, mert egy bizonyos program összeütközés folytán nekem most Zalaegerszeg felé kell vennem az utamat, és el akarok jutni legalább Fehérvárig. És ezért most a megértést szeretnék kérni, hogy a következő előadáson, amikor terveim szerint itt maradok Miskolcon, akkor ha valakinek kérdése van ezekkel a bibliai tanításokkal kapcsolatban, talán akkor pótolnánk be a beszélgetést. Most azonban nekem sajnos el kell indulni.